Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A beszélgetés elején a COVID-járvány mezőgazdaságra gyakorolt hatásairól fogom kérdezni, utána pedig az új közös agrárpolitikával kapcsolatos rendkívüli nagy jelentőségű megállapodásokról. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Hogy áll Magyarország egyrészt az önellátásban, másrészt meg az élelmiszer felhalmozásban, mert hogy más országokból ellentétes előjelű hírek érkeznek ezzel kapcsolatban?
Igen, ez valóban itt a határkorlátozások, a fogyasztás átalakulása kapcsán rendszeresen felmerül. A jó hírem lényegében az, hogy Magyarországon eleve jól állunk a hazai élelmiszer tekintetében, hiszen van egy néhány éves felmérésünk, amit most frissítünk, de talán 5 évvel ezelőtt is 74%-ot mutatott az a mutató, amely a hazai, a magyar élelmiszer arányát látta, mérte a hazai kiskereskedelmi áruházláncok polcain. Úgy, hogy közben az Európai Uniós átlag talán valahol az 55% környékén van, tehát itt eleve nincs mit szégyenkeznünk, és természetesen, hogy azért ezt még mindig lehet javítani. Tehát ilyen értelemben, amikor azt halljuk, hogy adott esetben egyes nyugat-európai országokban nehézségek vannak, akkor azt mindig érdemes szem előtt tartani, hogy bizony még akár Németország is az egyik legnagyobb élelmiszer és agrárimportőr a világon. Tehát ilyen értelemben talán jóval-jóval kitettebb annak az ellátási nehézségeknek, amelyek óvatatlanul felmerülnek ilyenkor, de Magyarország, csak hogy egy számmal érzékeltessem, a hazai élelmiszer arány 74%-os arányán túl mi Magyarországon megtermett mezőgazdasági terményeink, élelmiszerünk kb. 40-45%-át eleve exportáljuk, tehát eleve nem hiányzik itthonról.
Mi az, ami az importban stratégiai jelentőségű, tehát nélkülözhetetlen, ha egyáltalán van ilyen?
Alapvetően Magyarországon egy nagyon sokszínű mezőgazdaság van, ami azt jelenti, hogy majd mindent meg tudunk idehaza termelni. A kérdés mindig az, hogy az adott termék tekintetében mennyire vagyunk versenyképesek. Azt például a hazaélátás szempontjából nem tartom kockázatosnak, hogy például az ilyen magasan feldolgozott tejtermékek szempontjából nagy jelentősebb az import, hiszen ez mondjuk egy vészhelyzet esetén alapvetően kevésbé befolyásolja a mindennapi élelmiszerhez való hozzájutásunkat. Az más kérdés egyébként gazdasági értelemben, békeidőben ez egy kifejezetten kedvezőtlen dolog, hiszen ezek azok a termékek például, amiért a fogyasztók jóval többet adnak, mint egy hagyományos tejért. Tehát amit ebből szerintem érdemes leszögezni, hogy az összes alapvető élelmiszer tekintetében a magyar ellátás az biztonságos alapot nyújt. Független attól, hogy sokat exportálunk és sokat importálunk, itt például a sertéshúst hozom fel példaként, amiből sokat is viszünk ki, de hozunk is be annak rendje módja szerint.
Vissza lehet-e állni békeidőbeli termelésre, ha vége lesz ennek a koronavírus járványnak, vagy mostantól mindig arra kell készülni, hogy amilyen gyorsan ez jött, ugyanilyen gyorsan jöhet bármi más, ahol vissza kell állni erre az állapotra?
Talán a mezőgazdasági termelés az a gazdasági szektor, ahol eddig is a szereplők rendszeresen szembesültek, akár azzal, hogy valamilyen természeti káresemény miatt nagyon jelentős kiesés történik egyik évből a másikra, vagy akár amiatt, hogy különböző nemzetközi piaci mozgások itt nagyon gyorsan szokták éreztetni a hatásukat. Utalok itt csak mondjuk az orosz embargóra, amely néhány éve átalakította az európai élelmiszerpiacot és exportot. Tehát ilyen értelemben van egyfajta sajnálatos történelmi tapasztalatokon és piaci tapasztalatokon nyugvó megszokása annak, hogy a piac nagyon gyakran volatilis és változik. Ugyanakkor viszont érezhető, hogy azért azok a nemzetközi értékesítési csatornák, amelyek alapvetően valamilyen formában kötődnek a magasabb minőségű élelmiszerekhez, a horeca szektorhoz, ezek bizony a maguk formájában azok a vállalkozások ide szállítanak, óhatatlanul jóval komolyabb hátrányát, jóval komolyabb következményeit kellett, hogy elviseljék a mostani helyzetnek.
Mennyiben változtatta meg ez a mostani járványhelyzet a mezőgazdaság helyzetét a teljes nemzetgazdaságon belül?
Mi hiszünk abban, hogy helyére tette az élmiszertermelés megítélését a mostani helyzet, hiszen alapvetően nagyon sok fontos technológiai eszközöz bennünket körbe a mindennapi életünk során, de valóban a legfontosabb az, hogy biztonsággal, jó minőségű élelmiszerhez jussunk, és ez meggyőződésem, hogy az emberek hétköznapjai vagy a mindennapok megítélésében is a maga módján lecsapódott most az elmúlt hónapokban.
Ez magyarul azt jelenti, hogy sokkal fontosabbnak tartjuk most, hogy legyen hazai termelés, kereskedelem és ellátás?
Szerintem igen. Fontosnak tartjuk azt, hogy legyen biztonságos hazai ellátás. Felértékelődtek, jóval többen keresték az elmúlt hónapokban azokat a közvetlen vásárlási lehetőséget, amelyek a termelők és a fogyasztók összekapcsolását jelentik a rövid ellátási láncok tekintetében. Tehát mindenképpen ezt a típusú fogyasztói attitűdöt, ezt a típusú fogyasztói hozzáállást befolyásolta az elmúlt hónapokban tapasztaltak.
Tudott ehhez alkalmazkodni a jogszabályalkotás? Változtak-e a helyzet miatt a stratégiák, az ágazati szabályozások, a finanszírozás?
Szerintem egyik oldalon a kormányzat folyamatosan kiemelten követte és segítette az élelmiszer gazdasági szereplőket, hiszen csak az elmúlt két hónapban 25 milliárd forintnyi olyan közvetlen forrást helyeztünk ki direkt mezőgazdasági és élelmiszerügyi cégek számára, amely lényegében a meglévő piaci nehézségeik áthidalásában nyújtott számukra segítséget. Gondolok arra, hogy a következő időszak támogatási rendszerében mi alapvetően erős figyelmet fogunk arra fordítani, hogy azok a termékpályák, azok a termelő szektorok, amelyek adott esetben versenyképességüket tekintve erősebben fejlesztésre szorulnak, mondjuk összevetveni, mondjuk a nemzetközi versenytársainknál, tapasztaltaknál, tehát ide erőforrásokat teszünk. Gondolok arra, hogy a napokban indult meg az a kertészeti ágazathoz kapcsolódó pályázati lehetőség, 30 milliárd forintot tesz szánunk arra, hogy hűtőházakat, tárolókapacitásokat, üveg- és növényházakat építsünk, hogy például a zöldséggyümölcsből a minél hosszabb hazai ellátását tudjuk biztosítani az országnak, ez minél több, az év minél hosszabb időszakában rendelkezésre álló zöldséggyümölcs legyen, hogy ezt a példát említsen.
Mindenki ugyanezt fogja csinálni már, akinél az éghajlat megengedi az Európai Unióban?
Az országtól függ. Én azt látom, hogy mi Magyarországon ezt talán az átlagnál komolyabban vesszük. Mi eleve egy komoly gazdasági ágazattal bírunk, amelyben még komolyabb növekedési potenciál van. Tehát ilyen értelemben nekünk Magyarországon elemi érdekünk, hogy a mezőgazdaságra, az élmiszer feldolgozásra, akár az eddigieknél is jóval nagyobb figyelmet, még több erőforrás koncentráljunk, hiszen mások gyengessége az a mi erősségünk lehet, és a mi lehetőségeinket tágítja a következő években is.
Látnak-e változást a járvány alatt a fogyasztási szokásokban úgy, hogy ez már a járvány második szakasza, és az elsőben egy nagy rohamot, meg egy felhalmozást láttunk. Önök mit láttak?
Az első szakaszban valóban a felhalmozási vásárlások, azok rövid távon is hatással voltak az élelmiszer előadók piaci pozíciójára. Itt alapvetően akkor mindenki az alapvetőbb meggondolt élmiszerekre helyezte a vásárlásai hangsúlyt, volt egy fizikális határ, hiszen egy adott nagyságrendű élmiszerterméknél többet a családok sem bírtak hazavinni. Tehát ez mindenképpen ebbe a tartósabb élmiszerek irányába átmenetleg akkor ellökte a piacot. A másik oldalon pedig ugye a vendéglátásban, turizmusban meglévő nehézség pedig azok a vállalkozásoknak számára, akik ebbe a szegmensbe szállítottak, azért ez egy tartós kihívást jelent, tehát nekik egy alkalmazkodási kényszer mindenképpen bekövetkezett, és még egyszer azt látjuk, hogy a érdemes erősítenünk a rövid ellátási láncokat, nem véletlen, hogy most 3 milliárd forintért írunk ki olyan termelői piacok fejlesztését szolgáló pályázatot, amely azt fogja jelenteni, hogy még szélesebb termékkörben, adott esetben a piacokon meglévő kapacitásokat hűtőpultokkal, tároló kapacitásokkal bővítve a fogyasztók számára egy a hagyományos áruházi vásárláshoz képest is egy erősebb alternatívát tudjunk kínálni a közvetlen termelőtől történő vásárlás esetén.
Van-e már arról adatuk, hogy a vendéglátóiparnak és a turizmusnak szállító mezőgazdasági vállalkozások hogyan élték túl ezt az időszakot? Egyáltalán túlélték-e? Ott az első hullámban is lehetett arról híreket hallani, hogy gyakorlatilag a kereslet megszűnésével nem tudták eladni a termékeiket.
Valóban a tavaszi időszakban, ha visszaemlékszünk, akkor a borászatok, a pálinka előállítók a vendéglátás miatt, a dísznövény szakma alapvetően a társas érintkezések csökkenése, a közös ünnepek eltűnése miatt kerültek nehéz helyzetbe, hogy akkor kaptak is egy olyan munkabérhez kapcsolódó, terhekhez kapcsolódó könnyítést, ami lehetővé tette az akkori időszak átvészelését, és számukra direkt közvetlen forrásokat is biztosítottunk. Azok tudtak könnyebben talpon maradni, akik egyszerre szállítottak és termelnek prémium, kisebb volumenű termékköröket, és volt meg a beszállítói kapcsolatuk mondjuk a kiskereskedelembe, hiszen alapvetően a kereslet az jelentős részben áttevődött a vendéglátás turizmus értékesítési csatornáiról a kiskereskedelmi csatornákra. Ezek azok a vállalkozások, ahol tartósan kezelendő az értékesítési nehézség, de arról se feledkezzünk meg, hogy egy másik példát említsek, hogy a víziszárnyas ágazatunk, Kacsa, Liba, ahol nagyon jelentős az export, és amely alapvetően vendéglátásba ment nyugat-európai piacokra, ott azért a madárinfluenzával együtt nagyon komoly problémákat okozott, és okoz jelen pillanatban is a vendéglátásra összefüggő európai piacokon tapasztalható korlátozás.
Mit lehet ezzel kezdeni? Nyilván a végtelenségig nem lehet fogyasztani a kacsa meg a libamájat.
Nem, valóban. Hát itt ilyenkor felértékelődik, hogy más olyan piacokra milyen lehetőségeket tudnak vállalkozások találni, és milyen lehetőséget megtalálásában tudunk segítséget nyújtani, amelyek mondjuk a kevésbé zárt vagy kevésbé leálló gazdaságok irányába mennek. Ez nagyon nehéz ilyen értelemben jósolni, hiszen nagyon gyakran hétről hétre, hónapról hónapra változik a helyzet, és az üzleti kapcsolatok azért alapvetően főszabály szerint kevéssé adhok módon alakulnak, hanem tartósabb szállítási láncok működnek. Tehát ilyen értelemben a minél diverzebb értékesítés és az alternatív értékesítési csatornák megtalálása, hogy a termékportfólió lehetőség szerinti alakítása az, amely lehetőséget nyújt ebben a helyzetben.
Ki tud ilyenkor segíteni egy termelőnek, akinek ugyan termelése van, de nem feltétlenül van az egész földet behálózó kereskedelmi kapcsolata?
A magyar kormánynak működnek azok az exportfejlesztési szolgáltatásai, amelyek ilyen ügynökségi oldalról támogató segítséget nyújtanak a piaci kapcsolatok építésében. Ugye működik egy nagyon erős külgazdasági attaséi és agráratasélyi hálózatunk, amelynek mind-mind dolga lényegében ezeket a meglévő termelési kapacitásokban, adott esetben a készletekben megkeletkezett többeteket segíteni a vállalkozások számára eljuttatni, és hát beruházásokkal ösztönözzük azt is, hogy ezeket minél könnyebben tudják megtenni, adott esetben termékvonalat tudjon váltani. Tehát azok a beruházási támogatások, amelyeket az elmúlt hónapokban is a kormányzat megítélt, biztos, hogy jó néhány vállalkozásnál ezt segítették elő, hogy olyan termékportfólióval tudjon előjönni, vagy azt fejlessze, ami adott mostani helyzetben piacképesebbnek minősül.
Milyen képet mutat most az export, amit ugye egyszerre sújt a madárinfluenza, az egész Európában időről időre terjedő sertéspest is, meg a COVID-járvány miatti szállítás megállás átka?
Nagyon érdekes az export helyzet, hiszen Most 2020 hetedik hónapig tartó statisztikai adatokat tudok említeni, és ebben például az agrártermékek aránya a teljes nemzetgazdaság külkereskedelmi többletéből megközelítette 85%-ot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mi értékesítésünk, már ami az agrár és élelmiszer vonalat érinti, a jelen körülmények között is vitális tudott maradni. Tehát az, hogy tudtunk szállítani, az, hogy a nemzetközi határátlépésre összefüggő nehézségeket, egyébként a piacokon említett nehézségek mellett is sikerült tompítani, illetve elhárítani. Ez egyébként azt jelentette, hogy a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek, ahogy az előbb említettem, jelentős mértékben közel 2 milliárd euróval járultak hozzá csak az első 7 hónapban a nemzetgazdaság külkereskedelmi többletéhez. Tehát működik az agrár és élelmiszer szektor a mostani körülmények között is, nemzetgazdaságilag is egy rendkívül jelentős feladatot ellátva.
Az első szakaszban teljes volt a rémület, meg is állt az ország. Ebben a szakaszban meg nem áll az ország. Ez a számokon látszik? Mármint a mezőgazdaság termelésén, az export-import számokon?
Hát az élelmiszeripart nézem, azt talán ez most relevánsabb a mi szempontunkból, akkor látszott, hogy április és május az egy olyan időszak volt, amikor valóban több élelmiszeripari ágazatban átmeneti termelés csökkenés is tapasztalható volt. Aztán utána a nyárra lényegében ez a csökkenés visszaállt, és talán jól mutatja az élelmiszertermelés és az élelmiszeripar helyzetének a különlegességét, hogy abban az időszakban, abban mondjuk az első 8 hónapban, amely statisztikai is látható 2020-ból, míg az ipar valamilyen mértékben termelési értékét tekintve visszaesett, az élelmiszeripar termelése ebben a sok hónapos járvánnyal kevésbé sújtott, meg az előtti időszakot is számításba véve, a szerényen is, de növekedni tudott. Tehát ilyen értelemben az élelmiszeripari termelés, még egyszer, az e körülmények között is egy kiemelt válságállóságról tettem a bizonyságot.
Tartós fogyasztási cikkeknél szoktunk halasztott vásárlással is kalkulálni, hogyha nem bírjuk megvenni a hűtőt most, akkor majd megveszünk később az élelmiszeriparban. Van ilyen? Vagy enni minden nap kell és kész?
Hát a fogyasztói, a tavaszi fogyasztói vásárlói szokások megmutatták, hogy ott nagyon-nagyon sok honfitársunk spájzolt be tartós élelmiszerekből, tehát az olaj, a liszt, a cukor, amelyet egyébként nagyon gyakran kevéssé is használnak a legtöbb, nagyon sok magyar háztartásban már úgy közvetlenül. Tehát ilyen értelemben ez a felhalmozási időszak mostanra nem alakult ki, hogy ez köszönhető biztosan annak is, hogy az áruházak, a kereskedelmi egységek látogatása kapcsán a távolságtartása, maszkviseléssel összefüggő szabályok ugye egyrészt talán megfelelő biztonságot nyújtanak, és ugye a nyitvatartással összefüggésben nincs olyan korlátozás, ami valamiféle ijesztő hatással lenne a magyarokra. Tehát ez mindenképpen ez a pszichés fenyegetettség, hát tényleg amikor a boltba járás is valamilyen értelemben korlátozott volt, ez most nincsen, és éppen ezért talán ez nem is befolyásolja ilyen értelemben most ezt a felhalmozási, készletezési típusú tevékenységét a magyar fogyasztóknak.
Ja, nagymamákon kívül, akik éltek már át háborút, még más komoly helyekről is szokott jönni az a tanács, hogy legalább 2 heti élelmiszer az legyen otthon felhalmozva. Ez a tanács, ez az élelmiszer ipart zavarja, vagy ez a 2 hét ez a raktárkészleteikkel simán kielégíthető, és ki tudják simítani a keresletet?
Fontos, tehát a Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal adott is ki emlékeim szerint olyan információ, tájékoztatást, hogy valóban mit érdemes a magunk szempontjából bespájzolni, felhalmozni. Tehát mi az értelmes mennyiség egy átlagos magyar család számára, amely kezelhető. És igazából az élelmiszeripar szempontjából ez így önmagában semmilyen extra figyelmet, vagy a termelési ütemezés megváltoztatását nem igényli, hiszen ez lényegében kezelhető.
Vannak-e most olyan termelői csoportok, amelyekre komoly hatással van a járvány ebben a pillanatban?
Alapvetően nem is ágazatfüggő ez, hanem valóban akik akár a budapesti turizmus nagyon-nagyon jelentős visszaesése, akár az előbb elmondott mondjuk a nemzetközi turizmus, nemzetközi idegenforgalom, a nemzetközi vendéglátásba beszállító cégek azok, akik most is megítélésem szerint komolyabb kihívásokkal küzdenek, hiszen nem minden terméket lehet átfordítani egy olyan irányba, amely mondjuk szélesebb fogyasztói csoportok számára válik keresetté, és ez még egyszer akár a borászatokat, akár ez ugyanúgy a húsipartól kezdve egészen a zöldséggyümölcs szektorig, még egyszer ezeket a vendéglátás turizmusba erősen kitett vállalkozásokat azért tartósan kíséri a járvány negatív hatása.
Látszik-e, hogy ők meddig, és akkor, ha valameddig, akkor mivel bírják ki?
Egyik oldalon azt gondolom, hogy az a nemzeti élelmiszer ágazati válságkezelő csomagunk, amelynek keretében kifejezetten visszanemtérítendő forrásokat kaptak. Ez biztos, hogy sokak számára nagyon-nagyon komoly segítséget jelent az átvidőszak átidalásában. Rájuk is ugyanúgy vonatkozik az a kormányzati hitelmoratórium, amely lehetővé teszi ugye, a hitelfizetés átmeneti szüneteltetését számukra, és amely a napi túlélésben komoly segítséget tudja játszani. És hát ne feledkezzünk meg arról, hogy mi a magunk oldaláról több olyan specifikus államilag támogatott hitelterméket is kialakítottunk most az elmúlt fél évben, amely még az eddigieknél is jelentősebb segítséget jelent, hiszen gondolok arra, hogy létrehoztuk az Agrár Széchenyi Kártya plusz hitelt, ami lényegében 100%-ban kamat kezességköltség támogatott, és lényegében csak az elmúlt néhány hónapban több mint 62 milliárd forintnyi hitel került például ennek apropóján, vagy ennek e program keretében odaítélésre. És megvannak ezek a kedvezményes hitel lehetőségek az élmiszerfeldolgozók számára is. Tehát, hogy hitelágon is lehetett azt gondolom, hogy olyan segítséget nyújtani, ami áthidalhatóvá teszi ezt a reményeink szerint minél rövidebb időszakban.
Tehát ebben a minél reményeink szerint minél rövidebb időszakban most nem a termelésre fordítanak, mert nem nagyon van kereslet, akkor a fejlesztésre lehet ezeket a hiteleket fordítani, korszerűsítésre, ilyesmire?
Ez forgóeszköz finanszírozást jelent elsősorban, amit az előbb említettem, de ugyanúgy megvan az a fejlesztésekre fordítható támogatási formánk és hitelprogramunk is, amely vagy visszaemtérítendő támogatás formájában nyújt segítséget, vagy van olyan a beruházásokhoz, élmiszeripari, mezőgazdasági beruházásokhoz kapcsolódó hitelprogramunk jelen pillanatban is, amely 80%-os támogatást jelent például a kamatok tekintetében. Tehát ilyen értelemben mind beruházás, mind forgászköz finanszírozás tekintetében az agrárium, az élelmiszeripar jól ellátott, és ez talán tükröződik abban is, hogy nem hallhattunk, és nincs is jelentősebb nehézség az ágazatainkban.
Feldman Zsoltán, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára az Arena vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Van-e olyan cégméret jellemzően, amely a Covid-tól függetlenül is tud fejleszteni az ágazatban most? Vagy nem cégméret függő?
Nem cégmérettől függ, hiszen a üzleti piaci lehetőségei azok mindenkinek mások és mások. És mi azt látjuk, hogy van fejlesztési igény, és van beruházási igény, hiszen egyik oldalon mi magunk is bátran indítottunk olyan fejlesztési, beruházási pályázatokat, amelyek mondjuk az állattenyésztés esetében egy 50 milliárd forintos keretösszeggel nyitottunk meg, beszéltünk már róla, hogy hűtőházak, üvegházak építésére egy 30 milliárd forintos keretösszeg nyitottunk meg támogatási lehetőségeket, pályázati lehetőségeket, és mi azt látjuk, hogy természetesen leszámítva azokat a nehézségeket, ahol mondjuk külföldi gyártókapacitások, gépek, technológiák esetében lassulhattak az elmúlt időszakban. Ettől függetlenül ezeket a fejlesztéseket és beruházásokat a mi ágazatainkban komolyan gondolják és végzik is.
A kisebb piaci szereplőknek milyen segítséget tud kínálni az állam, akiknek a tőkeerejük nem feltétlenül nagy, de fontos szereplői a piacon?
Mi a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkivel számolunk, és mindenkit segítenünk. Egyik oldalon az előbb említett pályázatoknál 2 milliárd forintig felemeltük a visszanemtérítendő támogatás összegét. Ez azt jelenti, hogy olyan egyébként importkiváltó méretű versenyképes beruházások létrejöttét is segítjük, a baromfitól a sertés ágazattól kezdve az összes ágazatunkban, ahol az kell, hogy minél több biztonságosan itthon előállított alapanyag legyen, hogy a magyar feldolgozóipart, magyar alapanyagot tudjon termelni. Másik oldalon, hogy a másik végét mondjam, elindítottunk 2,5 milliárd forintért egy olyan legkisebb mezőgazdasági termeléssel és értékesítéssel foglalkozó gazdasági szereplők számára egy olyan támogatási programot vagy pályázati lehetőséget, ahol lényegében csak annyi vállalást kell tenniük, hogy a következő 4-5 évben ennek a támogatásnak a segítségével tudják növelni a méretüket. Ha most például 1 hektár gyümölcsel gazdálkodnak, és azt mondjuk a helyi piacon értékesíti így mellékesen, akkor a végén legyen 2 vagy 3 hektárja. Tehát, és a legkisebbek számára ezt a típusú szabadon felhasználható fejlesztésekre szabadon elkölthető forrásokat biztosítjuk, vagy ahogy említettem, a piacokat fejlesztjük, hogy a fogyasztók számára attraktívabb legyen ott vásárolni. Mi azt is látjuk a mostani helyzetben is, hiszen a korábbi beruházási pályázataink is megvalósulnak, hogy azért folyamatosan készülnek el azok a fejlesztések, telepek, új élelmiszeripari létesítmények, vagy azoknak fejlesztése, korszerűsítése, ami jövőbe mutat, és alapvetően egy versenyképes effektort fog jelenteni.
Attól attraktívabb egy fogyasztónak ezeket a termékeket vásárolni, hogy rövid az ellátási lánc, és azonnal frisshez jut, meg hazaihoz jut? Meg az ár?
Igen, szerintem mindenképpen, hiszen most jelen pillanatban, ha sajtot, tejterméket, vagy esetleg nem hűtést igénylő húsféléket akarunk piacon beszerezni, lehet, hogy a nagyvárosi piactereken, vásárcsarnokokban ennek a feltételei adottak, de mi például azt szeretnék, hogyha ez a kisebb településeken meglévő piacokon is adottak lennének, hiszen az emberek ott is akarnak például ilyen típusú jellegű élelmiszert vásárolni, tehát ez mindenképpen növelni fogja szerintünk a kínálatot is, meg a keresletet is, tehát érdemes ebbe az irányba menni.
Uh-huh. Egy nagyon hosszú vita után október 21-én kompromisszumos megállapodás született a közös agrárpolitika jövőjéről a mezőgazdasági és halászati tanácsban. Milyen irányokat jelöl ki az új kap?
Nagyon nem mindegy, hogy hogyan fogunk közös agrárpolitikát a következő időszakban szabályozni és végezni, hiszen mégiscsak 500 millió embert az európai mezőgazdaság lát el élelmiszerrel, és ugye az előbb kitárgyaltuk a COVID járványhelyzet hatását, az élelmiszer biztonság, az emberek élelmiszerrel összefüggő vélekedésére. Tehát mindenképpen fontos, hogy hogyan fog Európa élelmiszer termelni a következő évtizedben, és ehhez ez a közös agrárpolitika, amely egyszer egy támogatási rendszer, és egyszerre ennek a feltételrendszerét, a termelés feltételrendszerét megszabó jogszabályok gyűjteménye, tehát kulcsfontosságú. A legnagyobb vita alapvetően egy másik égető kérdéshez kapcsolódóan merül föl, mennyire legyen zöld az európai mezőgazdaság, mekkora szerepet kell vállalnia a környezet és klímavédelmi szempontokban. Úgy egyébként teszem hozzá, hogy a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer előállítás leginkább kitett, a klímaváltozás hatásainak leginkább kitett gazdasági ágazat, tehát nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ez hogyan alakul. Mi azt látjuk, hogy voltak olyan vélemények, olyan álláspontok, olyan javaslatok az asztalon, amely alapvetően a klímavédelem szempontjaira hivatkozva az európai élelmiszerellátás biztonságát is akár veszélyeztetették volna. Mi egy reális kompromisszumnak látjuk, ami a most Luxemburgban az agrárminiszterek által 2027-ig a közös agrárpolitikára vonatkozó szabályok elfogadott szövegét, amely egyszerre fogja szolgálni a versenyképes mezőgazdasági termelést, a gazdálkodók jövedelem termelőképességének megtartását, és a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó elvárható környezetvédelmi vállalásokat.
De közös agrárpolitika egyrészt egy rettentő mennyiségű pénz, másrészt egyszerre kell rugalmasnak, fenntarthatónak, meg válságbiztosnak is lennie, amellett, hogy a környezetvédelmet, meg az éghajlatvédelmet is kell szolgálnia. El lehet azt valahogy magyarázni ebben a bonyolult rendszerben, hogy hol van az a vékony egyensúly, ami mindennek megfelel? Ezek időnként egymásnak ellentmondó elvárások.
Alapvetően a mezőgazdasági támogatási rendszerben talán az egyik a legnagyobb hangsúlyt az úgynevezett jövedelempótló támogatások jelentik. Ezt a művelt területek után kapják alapvetően az európai és így a magyar gazdálkodók is, és ahhoz, hogy ezt a támogatást megkapják, különböző feltételrendszernek kell megfelelni, amely a talajvédelmével, az élővilág védelmével, a műveléssel összefüggésben merülnek fel. És a kérdés mindig az, hogy itt mennyire szigorú szabályokat alkalmazunk, hiszen minden egyes olyan művelet, amely mondjuk környezetvédelmi szempontból hasznos, azoknak egy jelentős része többletköltséggel valósítható meg. És a kérdés, hogy kifizeti-e valaki ezt a többletköltséget az európai gazdálkodónak, hiszen ezek a követelmények, több környezetvédelmi többletkövetelmények, ezzel kapcsolatos többletköltségek az Európán kívüli gazdálkodóknál nem jelentkeznek. Innentől kezdve pedig a versenyképességét vesztő európai mezőgazdaság abban a helyzetbe kerül, hogy most egy nagyon negatív, nem reális szkenáriót felvázolva, hogy mondjuk majd dél-amerikai baromfi hús kerül majd ide, vagy amely ki tudja, hogy ott milyen termelési körülmények között kerül előtásra, milyen környezetromboló módon. Tehát ilyen szempontból ezért kell figyelembe venni a mezőgazdasági versenyképességet és az előbb említett zöld feltételrendszereket, hiszen teszem hozzá az, hogy mennyire jövedelmező a mezőgazdaság, mennyire perspektíva az újabb generációk számára, az nagyon nem mindegy, hiszen egész Európában generációváltás kérdéskörül beszélünk, arról, hogy az idős gazdálkodók aránya messze nagyobb, mint a fiataloké, és ki fog élelmiszer termelni 5-10-20 év múlva. Ezért kell még egyszer a versenyképességet is figyelembe venni, hogy ne legyen Európa kiszolgáltatva a határain, a kontinensen kívüli, nem fenntartható módon megtermelt élelmiszernek.
Az új közös agrárpolitika a korábbihoz képest inkább a versenyképesség, vagy inkább a környezetvédelem irányába mozdult el?
Sokkal erősebben elmozdul a környezetvédelem irányába, hiszen egyik oldalon van egy hagyományos olyan elem, hogy a közös agrárpolitika költségvetésének legalább 40%-át eleve klímavédelmi célokra kell fordítani. Ez lehet agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetéstől kezdve energiatékonyságot szolgáló beruházások támogatását, nagyon sok minden. És itt olyan új eszközök fognak megjelenni, amelyek például új támogatási formát fogunk és kell bevezetni a gazdálkodók számára, újabb ilyen környezetvédelmi vállalások kért cserébe fogunk forrásokat biztosítani. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy, tényleg azt tudom mondani, hogy egy olyan kompromisszum született a tagállami agrárminiszterek között, amely egyszerre tudja ezt a két célt szolgálni, hiszen a mi szempontunkból nagyon fontos, hogy ezeket azokat a beruházásokat, azokat a a fejlesztéseket is tudjuk finanszírozni ezekből a forrásokból, amelyek nagyon gyakran ahhoz kellenek például, hogy fenntartható legyen a termeléknek energiahatékonysági beruházás, vagy a környezeti lábnyomot csökkentő precíziós gazdálkodásnak a jövőbeni támogatása. Azért azt gondolom, hogy környezetvédelmi zöld szempontból sem elhanyagolható.
Mi mutatja meg az új közös agrárpolitikában, hogy a magyar termelők közül ki nyer legtöbbet, és esetleg ki veszít a legtöbbet az új szabályozással? Itt nálunk óriások, teljes területet átfogók, meg egészen kicsi termelők is vannak, de ugyanúgy élelmiszert termelnek.
A most elfogadott szabályrendszer ilyen szempontból nem okoz nagyobb hátrányt, vagy nem jelent nagyobb előnyt senki számára. Itt küzdeni kellett, hiszen kisgazdaságok számára olyan előírások kis napirenden voltak, amelyek mondjuk egy 30-50-100-200 hektáros gazdálkodónál életszerűek és kivitelezhetőek, de mondjuk egy 5-6 hektáros gazdálkodónál nem. Tehát ilyen értelemben a kicsiket, a kisgazdaságukat sikerült megvédeni a túlzott olyan elvárástól, amely lényegében sok esetben kivitelezhetetlen lett volna sokuknál. Másik oldalon pedig azokat a lehetőségeket sikerült bentartani, meg fenntartani, ami mondjuk ahhoz kell, hogy a fiatal gazdák esetében többlet támogatásokkal tudjuk javítani az ő jövedelem termelő képességüket. A beruházásaink esetében több akadályt sikerült elhárítani, hogy könnyebbé teszi a beruházások finanszírozását, de mondhatnám azt is, hogy azokat a egyébként meg piacilag sokkal nehezebb helyzetben lévő ágazatainknak nyújtott támogatási formákat meg sikerült megmenteni, fenntartani, ami ahhoz kell, hogy ténylegesen állatot tudjanak tartani a gazdálkodóink, ebben tudjunk direkt pénzügyi segítséget nyújtani. Tehát én inkább a nyerteseket látom a mostani megállapodásban, sem mint a veszteseket.
Ez egy végleges álláspont, ugye ez a mezőgazdasági és halászati tanács, és közben a plenáris ülés is állást foglalt. Mikor lesz pont az ügy végén?
Igen, tudni kell, hogy az európai döntéshozatal az egy sok szereplős játék a közös agrárpolitika tekintetében is. Itt a tanáccsal, a mezőgazdasági és halászati tanáccsal együtt az Európai Parlament is jogalkotónak minősül. Ez azt jelenti, hogy a következő hónapokban a tagállamokat képviselő tanács az európai parlamenti képviselőket delegáló Európai Parlament, és egyébként a jogszabály javaslat tevő Európai Bizottság között, hogy ez a trilógusok fognak indulni, hogy a három álláspontból egy közöset gyúrjanak. Ennek a párbeszédnek, tárgyalássorozatnak a végét azt valamikor 2021 első-második negyedévében várjuk, hiszen reálisan akkora tudja ez befejeződni.
Látnak-e rejtett aknákat a hátralévő menetrendben, mert azt már megtanulhattuk, hogy az utolsó pillanatban is jöhet olyan javaslat a semmiből, ami ellen küzdeni kell?
Rejtett aknákat én is szeretném jó magam is látni, hiszen az előbb említett kisgazdaságok működését ellehetetlenítő szabályozási javaslat is lényegében az utolsó pillanatban került egyáltalán bele a tervezetekbe. Tehát ilyen előfordulhat. Ez lehet nagyon sokrétű környezetvédelmi szempontú, végrehajtási szempontú, meglátjuk. Ugye nagyon fontos kérdés az, hogy minden tagállamnak, így nekünk itthon Magyarországon is, a végleges jogszabályok alapján kell 2027-ig egy stratégiai tervet készítenünk, amelyben az összes támogatásunkat lényegében 7 évre előre megtervezzük, annak az eredményét megjósoljuk, vagy ha szebben szeretném megfogalmazni, akkor számításokat végzünk arra vonatkozóan, hogy milyen olyan eredményei lesznek ezeknek a támogatásoknak, amely akár a környezeti szempontok tekintetében, akár társadalmi szempontú indikátoroknak, mérőszámoknak való megfelelés tekintetében reálisak lehetnek. És ennek az elfogadtatása az Európai Bizottsággal azért szintén egy a jogszabályok utáni újabb és nem egyszerű tárgyalássorozatot vetítenek majd előre.
Yeah. Itthon egy nagyon ritka esemény történt, az országgyűlés teljes támogatással elfogadta az őstermelői és családi gazdasági rendszer átfogó reformjáról szóló törvényjavaslatot. Milyen változást fognak érezni az érintettek?
Valóban az országgyűlés asztalán van a családi gazdaságról szóló törvényjavaslat, csak hogy érzékeltessem, ez társadalmi hatását tekintve 290 ezer őstermelőt és 24 ezer családi gazdaságot jelent, az ő működési környezetüket igyekszünk 21. századivá alakítani, hiszen ezek az őstermelőkre a családi gazdaság vonatkozó jogszabályok, amikor a 90-es években, a 2000-es évek elején születtek, és 2020-ban már a mai viszonyokra nem optimálisan alkalmazhatók. És ezért úgy döntöttünk, hogy egyszerűsítjük ezt a működési környezetet, összevonunk az őstermelőknél különböző adózási lehetőségeket és kedvezőbbé tesszük azokat, egyszerűbb működési formákat határozunk meg, amiben mindenki megtalálja könnyen a maga helyét, legyen az őstermelő, családi gazdálkodó, vagy éppen céges formában működő családi mezőgazdasági vállalkozás. Tehát így kisebb bürokrácia, még kisebb adóteher, és lényegében világos működési formák az előbb említett társadalmi csoportok számára. Ezek voltak az alapvetések, amikor megfogalmaztuk az asztalon lévő törvénytervezetet.
Béke lesz akkor ezen a területen? Az eddigi hozzászólásokból ítélve ezt a törvénytervezetet, ezt elfogadhatónak tartja a kormányon túli parlamenti társaság is?
Igen, ez talán jól jelzi, hogy valóban azt az alapelvet, hogy mindenki számára kedvezőbb feltételrendszert teremtsünk. Ezt a kitűzött célt és elvet sikerült végig a törvénytervezet szövegén is annak a megoldásaiban is tükröztetni. Úgyhogy a parlamentben tapasztalható, alapvetően támogató hozzáállás, ez minden bizonnyal ennek is köszönhető. Itt is arra törekedtünk még egyszer, hogy ne sértetteket, hanem nyerteseket lássunk egy szabályozás eredményeképpen, és ez a több százezer ember, ez egy valóban mind egy kedvezőbb működési környezetet fog majd 2021-ben találni.
Azok is, akik majd utánuk jönnek, magyarán a generációváltást, ami minden gazdasági ágazatban nehéz, azt fogja segíteni? Magyarán akar maradni valaki földet művelni majd?
Amikor megteremtettük és megteremtjük a családi gazdaság újra szabott kategóriáit, az őstermelő családi gazdaságát, vagy éppen a családi mezőgazdasági társaság intézményét, amely alapvetően mind a két kategória a hozzátartozói viszonyon áll, tehát rokoni kapcsolatban álló személyek alkothatják őket, akkor egy alapvető szempont volt, hogy e kategóriákat úgy hozzuk most létre, hogy utána, amikor a mezőgazdasági termelés eszközeit, földet, gépeket, támogatási jókat, mi egymást az idősebb generáció át akarja adni a következőnek, akkor ezeknek a keretei között jóval egyszerűbb, gördülékenyebben menjen. Ezzel próbáljuk meg, lényegében ezt itt tényleg nagyon nehéz, és összetett folyamatot az érintettek számára segíteni, hogy itt se eltántorítsa, hanem inkább csábítóvá tegye a fiatalabbak számára.
Ad lehetőséget a szabályozása birtokok széttagoltságának csökkentésére, a koncentrációra, mert a földműves az, akinek van ilyen rokona, mindig több és több földet akar, és jó, felfogott érdeke van emiatt.
Nem ez a szabályozás az, amely ezt befolyásolja. Ugye egyik oldalon megindul az osztatlan közös tulajdonú termőföldeknek a kimérése, amely segíteni azt a nagyon áldatlan, sajnos a magyar termőföldek tekintetében rendkívül széles módon elterjedt sok-sok tulajdonos által tulajdoni formát kivezetni a rendszerből, amelyhez fog kapcsolódni egy olyan a generációváltás az örökléssel összefüggő csomag, amit valamikor a jövő évben szeretnénk véglegezni, kialakítani és megvitatni egyébként az agrártársadalommal, hogy vajon akár az öröklés, akár a generációváltás esetében melyek azok a konkrét eszközök, amelyek adott esetben ennek a évben egyik oldalon a föld aprózódásának, másik oldalon pedig a minél praktikusabb üzemi egységében történő kezelését segítik.
Törvényi erővel, vagy megpróbálják megkeresni az osztatlan közös tulajdonú földek összes tulajdonosát, ami időnként egy lehetetlen vállalkozásnak tűnik?
Maga a következő évben hatályba lépő osztatlan tulajdonú termőföldekre vonatkozó törvény ugye önkéntes alapú elsősorban, és pont olyan megoldásokat tartalmaz, ami az érintettek számára sokkal könnyebbé teszi majd a tulajdonviszonyok rendezését, szemben az egyébként az elmúlt évtizedekben kialakult adminisztratív gyakorlattal, tehát a túl alapokra helyezzük. Ott is lényegében az a lényeg, hogy amikor nekivág egy gazdálkodó, egy földtulajdonos, akkor lássa a folyamat végét, belátható távolsága legyen tőle, így aztán legyen kedve, energiája belefogni, mert ez mind-mind rendezettebb termőfölddel összefüggő viszonyok, versenyképesebb termelést tesznek lehetővé, ezért nyújtunk hozzá ehhez a kérdéshez is.
Milyen lesz az idei bor? Látják-e már?
Szerintem, ha valaki visszagondol a idei szeptemberre, októberre, akkor a bor minősége szempontjából egy nagyon optimális természeti klimatikus környezetet tapasztalhatott. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyon jó minőségű, jó évjáratra számítanak a borászok ebben az évben. A szőlőmennyiség ugye végül a korábbi várakozásokhoz képest nem lett akkora, úgyhogy a mennyiségből szempontjából átlagos, viszont minőség szempontjából kimagasló év reményeink szerint a 2020-as év.
És a méz termelés az milyen lesz? Azzal az ágazattal nagyon sok gond volt, és csak az egyik a hamisítás, meg a külföldről behozott méznek látszó dolgok kérdése. Az egyik.
Az idei év az sajnálatos módon nem fog bevonulni a méhészek emlékkönyveibe aranyészként, hiszen mind az akát, mind a repce, mind a napraforgó vagy a szájos, vagy hűvös csapadékos időjárásban virágzott. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben a magyar fogyasztás felett tudtunk mézet előállítani, vagy termelni, hiszen a méhészek szakmai szervezetének a becslés alapján durván olyan 14 ezer tonna méz állítódik elő ebben az évben, és 10 ezer tonna a belső hazai fogyasztásunk, de azért 20-30 ezer tonna szokott egy évben a méztermelésünk lenni. Tehát ehhez képest jól érzékelhető, hogy a természet ebben az évben nem fogadtak egyedül méhészeket.
A kettős minőségű élelmiszerek forgalmazása az Európai Unióban, ez éveken keresztül nagyon elől volt, de most, mintha nem volna nagyon elől. Ezzel foglalkoznak még?
Az egy fontos sikere volt Magyarországnak, illetve a visegrádi együttműködésnek, hogy az Európai Unióban a szükséges jogalkotás megtörtént, tehát ilyen értelemben a kettős élelmiszer minőség mint probléma, amely egy úgy tetszik jogi űr volt az eddigi uniós gyakorlatban, az lényegében definiálásra került, szabályozottá vált, ez azt jelenti, hogy kezelhetővé vált hatósági eszközökkel. Tehát ilyen értelemben ezt egy fontos magyar sikerként érdemes elkönyvelni, hogy az egyes gyártócégek által korábban alkalmazott gyakorlat az immár szankcionálható és üldözendő, és ez mindenképpen tetten érhető minden bizonnyal a polcokon elérhető termékek esetében.
Ez azt jelenti, hogy elvileg lehet más-más piacokra más-más termelni, de akkor a fogyasztónak látnia kell, hogy ez más? És nem kell azt gondolnia, hogy ez ugyanaz?
A legfontosabb mindig a fogyasztó hiteles és szakszerű tájékoztatása, másik oldalon pedig a fogyasztók mindannyiunk számára pedig az, hogy nyitottan és figyelmesen próbáljuk befogadni azokat az információkat, amelyek az élmiszereken vannak. Tehát a mi szempontunkból az a lényeg, hogy önmagában egy adott termék tekintetében az hogy két különböző célpiacra kerül értékesítésre, semmilyen minőséget, érdemben befolyásoló különbséget nem jelenthet az adott termék tekintetében.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.